Egy utazó vándor a Télderekán érte el a hatalmas Mississippi partját. Az Egyesült Államok nyugati fele betelepítésének kezdeti szakaszában történt. Ez a magányos vándor se télen, se nyáron soha azelőtt nem látta a folyók atyát, a Mississippit. Egy elhagyatott vándor egy elhagyatott vidéken. Éjszaka közeledett. Vadállatok és vad benszülöttek veszélyeztették a környéket. Át kellett érnie a túlsó partra, ahol egy település volt, hogy életét biztonságba helyezze. Rápillantott a befagyott folyóra, és mivel hogy nem ismerte a vadont, fogalma sem volt, hogy milyen vastag lehet a jég. Hosszú ideig tétovázott, de aztán csak rámerészkedett a jégre, de csak kézen lábon kúszva. El akarta osztani testsúlyát, amennyire csak lehetett. A jég recseget ropogott az egyik parttól a másikig. Utasunk minden egyes soppanásnál egész testében megremegett. Minden pillanatban azzal számolt, hogy megtörik a jég, és a jeges folyóban elmerül. Így kúszott tovább a befagyott folyón, és már majdnem elérte a közepét, amikor nagy csodálkozására háta mögött valami éneket hallott. Alig hitt a fülének. Aztán lovat trappolását hallotta, amint a jégen szaladtak. És hamarosan megláthatta az éneklő kocsist négyfogatú kocsijával, fával jól megrakva a jégen siklani. Az a jég, amiről a szegény vándor azt hitte, hogy a saját súlyát nem bírja el, elbírta még a nagy farakományt is a lovakkal együtt. Nagy megkönnyebbüléssel, de szégyenkezve maga felett, állt fel és rohant a part felé. Így viselkednek közülünk is sokan, akik félő és remegő szívvel hagyatkoznak Isten ígéreteire. Mások pedig, akiknek erősebb a hitük, énekelve járják életutukat. Nagy öröm tölti be szívüket, semmitől sem félnek, mert teljes a bizalmuk a Szentírás világos kijelentéseiben. Határtalan bizalommal rendelkeznek Isten iránt, és jelszavuk így hangzik: az van biztonságban, aki az Úrban bízik. Példabeszédek 29-25. Szép lehet egy nemesi családból származni, egy kastélyban élni, és sok más előnyöket élvezni. Ott áll a sok szolga készenlétben, és csak a megbízatásokat várják, amiket gyorsan végrehajtanak. Sajnos az én szüleim nem voltak nemesek, hanem egyszerű emberek voltak. Felemelhetnének engem ugyan nemesi rangra, de mégis nem születésem óta tartozom oda. Csak ha nemesi családban születtem, csak akkor vagyok igazán nemes. Mi emberek pontosan ebben a helyzetben vagyunk. Születésünk folytán nem tartozunk az isteni családba, hisz olyan életet élünk, amely az isteni alapelvekkel ellenkezik. Pál apostol így írja ezt a saját tapasztalatából, és a mi tapasztalatunk is ugyanez, amikor azt mondja Róma 7:17-ben. Mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. És itt felmerül a kérdés: hogyan tudnék én igazán jó ember lenni? Hogy vehetnek fel engem az isteni családba? Ennek csak egy útja van, és pedig ez egyedül az újjászületés által történik. Ha beleszületek a nemesi családba, akkor vagyok valódi nemes. Így bele kell születnem az isteni családba, hogy Isten gyermeke lehessek. És ezt a beleszületést, ezt nevezzük mi újjászületésnek. Az újjászületés titkát a szeretett tanítvány, Jézus kedvenc tanítványa János írja le evangéliuma első rész 12. és a 13. versében. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Két fontos dolog van itt. Először is azt mondja, hogy mindenki, aki befogadta őt, a végén pedig egy fontos feltétel áll, hogy akik Istentől születtek. Szokatlan kifejezések, amivel a legtöbben nem tudnak mit kezdeni. Úgy érzik magukat, mint Jézus idejében az a nagy befolyású ember, Nikodémus. A zsidó Talmud azt közli velünk, hogy Nikodémus Jeruzsálem városának három leggazdagabb emberek közé tartozott. Milliómos volt. És nem csak gazdag volt, hanem ő volt a zsidók egyik tanácsbeli embere is. Felnéztek rá. Nikodémus tartott ugyan az emberektől, de ez mégsem tartotta őt teljesen vissza attól, hogy Jézushoz menjen. Éjszaka ment Jézushoz, a sötétség védelme alatt. János 3-ban van ez leírva. Valapedig a farizeusok között egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Eljöve Jézushoz éjjel és mondanéki. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Elismeréssel, tiszteletadással kezdte beszédét. De Jézus nem sokat adott erre az udvariaskodásra, hanem rögtön rátért a tárgyra. Azonnal rátapintott Nikodémus életének érzékeny pontjára, amit a harmadik vers közöl velünk. Felele Jézus és mondanéki. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. De ez a beszéd teljesen érthetetlen volt ennek a magas képzettségű Nikodémusnak, és megkérdezte. A negyedik vers. Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Amint látta Jézus, hogy Nikodémus nem értette meg szavának értelmét, elmagyarázta neki az 5. és a 6. versek szerint. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. Az újjászületés a belépőjegy az Isten országába. Az újjászületés tehát egy döntő fontosságú dolog, ha az Isten országába be akarunk jutni. Az Istentől való születést, az újjászületést fiatalkorban ugyanúgy, mint időskorban át lehet élni. Ami által, és csak is ezáltal biztosíthatjuk magunknak az Isten országát. De hogyan megy ez végbe gyakorlatilag? Mint ahogy már olvastuk is, valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Tehát be kell fogadni Jézust. És ezt a képet a Jelenések könyve 3. rész 20. verse teszi szemléletessé előttünk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Az idők folyamán már sok művész megpróbálta ezt a jelenetet ábrázolni. Ezek közül a művek közül az egyik leghíresebb festmény Londonban, a Szent Pál székesegyházban található. De mindezeknek a festményeknek van egy közös jellegzetességük, mégpedig, hogy az ajtóról hiányzik a kilincs. Nemrégiben, amikor egy idősebb házaspárral erről a témáról beszéltem, megkérdeztem tőlük, mit gondolnak, miért hiányzik erről az ajtóról a kilincs? Soha sem tűnt még fel nekünk, felelték. Nem tudjuk. Pedig a felelet, hogy a kilincs miért hiányzik, ugyanebben a versben található. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Kinyitja meg az ajtót? Az, aki meghallja a kopogtatást, aki az ajtón belül van, csak az nyithatja meg. Jézus tehát csak az ajtón kívül áll, és kopogtat, és vár, hogy az ajtó megnyíljon. Mindenki tudja, hogy mit jelent az, ha valaki kopogtat. Önök is kopogtatnak olykor-olykor, amikor látogatást tesznek. Hányszor szoktak kopogni, ha senki sem jön az ajtóhoz? 10-szer? 15-ször? Én bevallom, én 3-szor kopogok, de ha nagyon fontos a látogatás, akkor 4-szer is. De 5-szer alig, ha kerül sor rá. Ha teljes csend marad, az illető nincs otthon, vagy nem akar kijönni. Akkor miért kopog még többször? Jézus Krisztus a szívünk ajtaja előtt áll és zörget. Mit gondolnak, hányszor fog kopogni? A feleletet Jób könyve 33. rész 28-tól a 30. verseiben találjuk. Megváltotta lelkemet a sírba szállástól, és egész valóm a világosságot nézi. Ímé mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel, hogy megmentse lelkét a sírtól, hogy világoljon az élet világosságával. Milyen úton, módon történik ez a kopogtatás? Hát például egy ilyen előadás által, mint ez most. Vagy történhet egy haláleset által, amikor tudatára ébredünk, hogy milyen mulandó is az élet. Vagy pedig megbetegszem, és lesz elég időm elgondolkozni. Vagy éppen életveszélyből menekültem meg. Sok-sok lehetőség van, amely által Isten szólhat hozzánk, és minden egyes ilyen alkalommal tudatos lesz előttem, hogy ez az Isten szava volt. És mindig tudatos lesz az is előttem, hogy én az Isten útja elől kitértem, holott követnem kellett volna. Szól Isten kétszer vagy háromszor. Tehát nincs rá garancia, hogy még egyszer megismétli. De akkor miért halogatjuk a döntést, hogy Jézust kövessük? Talán azért, mert számunkra alkalmatlan időben jött? Vagy azért, mert azt gondoljuk, hogy Jézus követése terhes lett számunkra, és nagy áldozatokat, lemondásokat követel? Nos, ha önök egy kedves látogatót várnak, bizonyára gyorsan ugranak az ajtóhoz, és tágasra nyitják az ajtót, s mosolytó, ragyogó arccal fogadják a kedves vendéget. Látható kifejezését adják örömüknek, és talán ezt mondják. Ó, nagyon örülök, hogy eljött, tessék befáradni, legyen szeretettel üdvözölve. És ha már önök is részesültek ilyen kedves fogadtatásban, bizonyára tudják, hogy milyen jó érzés ez. De sajnos az ellenkezője is előfordulhat. Tegyük fel, hogy meg akar valakit látogatni, és biztosan tudja, hogy az illető ebben az időben otthon tartózkodik. Kopogtat az ajtón, de senki sem mozdul. Még egyszer kopogtat, és harmadszor is, de senki sem jön ki. Csalódottan indul hazafelé, és azon gondolkozik, hogy vajon miért nem nyitottak ajtót. Észak-Angliában történt. Egy lelki pásztor egy idős asszonyt akart meglátogatni. Tudta, hogy nagy szükségben van, és elhatározta, hogy visz neki egy kis segítséget. Pénzt vett magához, és ment felfelé a lépcsőkön az ajtó elé. Aztán kopogtatott, de senki sem jött az ajtóhoz. Aztán még egyszer kopogtatott, mert azt gondolta, hogy az idős néni talán nem hallotta meg. Azonban minden hiába. Bizonyára elment hazúról, gondolta, és hazaindult. Néhány nap múlva aztán, amikor találkozott vele a templomban, elmondta neki, hogy mennyire aggódott miatta, és hogy hányszor kopogtatott ajtaján, és mivel semmi válasz nem jött, így újra eltávozott. És az asszony megkérdezte, hány óra lehetett, amikor nálam volt? Úgy dél körül. Ó, lelkész úr, vallotta be szégyenkezve a szegény asszony. Én hallottam a kopogtatást, azonban azt gondoltam, hogy a hátbérért jönnek. Igazán sajnálom, hogy nem nyitottam ki önnek. De van még egy harmadik viselkedésmód is, ami előfordul a kopogtatáskor. Tegyük fel, ön kinyitja az ajtót. Az ajtó előtt egy kellemes kinézésű ember áll. Barátságos, de mégis ismeretlen. Ön egy kicsit bizalmatlan, és csak az ajtórésen keresztül beszél az emberrel. Udvariasan köszönti, meghallgatja őt, azonban nem hívja be. Nincs bátorsága ahhoz, hogy elküldje őt, de a lakásába sem engedi be. És ekkor elkezdődik a beszélgetés az ajtóban, ami viszont egész sokáig is eltarthat. Ön jól tudja, hogy ez nem illik, de van rögtön találó kifogása. Talán magyarázkodik, és kifogása valóban igaz is lehet, mint például, még nagyon korán van, összeset takarítottam, vagy pedig, szívesen behívnám, de a gyermekem beteg, és az orvos azt mondja, hogy a betegség ragályos. A legkönnyebb pedig azt mondani, hogy épp el akarok menni, nincs időm. Gyakran megpróbálja az ember lelki ismeretét ilyen és hasonló érvekkel megnyugtatni, és bizony nagyon sok beszélgetés folyik le így naponta az ajtókban. Jézus azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én vele. Jézusnak az a kívánsága, hogy behívjuk őt. és ha ő egy asztalnál ül velem, és vacsorál, akkor az azt jelenti, hogy én vele egy egész bensőséges kapcsolatban vagyok. Mert ha valaki a házigazda asztalánál eszik, az valóban jó barátnak számít. Kedves barátom, ha ma Jézus a szíve ajtaja előtt áll, és bebocsátást kér, akkor nyissa meg! Ez lesz életében a legmagasztosabb pillanat, amiben valaha is részesülhet. Jézus csak arra vár, hogy két szót szóljon. És ez a két szó megváltoztatja az egész életét. És ez a két szó a boldog élet titka. Előadásunk címe így hangzik. Csak két szó, és boldog lehet. Nos, hogyan hangzik ez a két szó? Egészen egyszerű. Jöjj, Jézusom! Talán azt mondják most, ó, ez túl egyszerű. Mégis meg kell, hogy mondjam, hogy ettől a két szótól függ minden. Boldogság vagy boldogtalanság, megelégedettség vagy elégedetlenség, örök élet vagy örök kárhozat. Életének legbölcsebb döntése abban áll, hogy szíve ajtaját Jézus előtt megnyitja és mondja, jöjj Jézusom! Nos, ha Jézus kopogtat egyszer, és úgy gondoljuk, hogy nagyon alkalmatlan időben jött, megtehetjük, hogy úgy csinálunk, mintha nem volnánk otthon. Egyszerűen nem nyitunk neki ajtót, nem reagálunk a kopogtatásra. De akkor egy furcsa, kellemetlen érzés lesz úrrá rajtunk. Jézus sohasem fog erőszakkal belépni. Megtehetné, de ez ellentmond az ő jellemének. Mert Jézus tiszteletben tartja a mi szabad akaratunkat. Ha azonban nemet mondunk, akkor várhatunk a következő alkalomra. Feltéve, ha életben leszünk. Ez egy nagyon veszélyes játék. Megfigyelhető, hogy az emberiségnek legnagyobb csoportja ezen harmadik mód szerint viselkedik. Szívét egy kissé megnyitja ugyan, de Jézust mégis kívülállni hagyja. Örül is, de ugyanakkor kellemetlen is számára, és ezt mondja. Ó, de boldog vagyok, Uram Jézus, hogy eljöttél hozzám. Már nagyon sokat hallottam felőled szüleimtől és a paptól, és most jössz te személyesen hozzám. Mekkora megtiszteltetés ez számomra. Azonban be kell, hogy valljam, hogy én egy bűnös ember vagyok. Az én szívem nagyon csúnyán néz ki. Szégyellem magam előtted. Meg kell, hogy értsed, hogy ilyen körülmények között nem hívhatlak be. Elküldeni nem akarlak, mert a jelenléted megnyugtat engem. Olyan jó érzés tudni, hogy itt vagy a közelben, hogy az ajtóm előtt állsz. Majd olykor-olykor kinézek rád az ajtónyíláson. És így folytatják a beszélgetést Jézus Krisztussal a megnyitott szív ajtaján keresztül. És ez eltarthat hetekig, hónapokig, sőt, évekig. Kedves barátom, aki egy ilyen beszélgetést folytat Jézussal, annak igen erős idegekre van szüksége. Hogy miért? Ezt egy példával szeretném bemutatni. Mondjuk, hogy ön ott dolgozik a kertben. Egy régi foltos ruhát vett magára, arca és keze bepiszkolódott, izzadt, és a kertajtó előtt hirtelen megáll egy Mercedes. A sofőr kinyitja az ajtót, és a főpolgármester személyesen lép ki belőle. Önnel akar beszélni. Mit fog ön egész akaratlanul is ebben a kellemetlen helyzetben tenni? Ott áll a polgármester, kifogástalan öltönyében, finom nyakkendővel, ragyogó cipőben, és ön önkéntelenül is piszkos ruhájára gondol, izzadságtól összeragadt hajára, föltől kirepedezett kezeire, és zavartan mondja. De elnézést kérek, polgármester úr, hogy ilyen körülmények között talál. Engedje meg, hogy először megmosakodjak, és más ruhát vegyek magamra. Nagyon kellemetlenül érzem így magam. Valahogy így fog beszélni. Miért? A polgármester nem azért jött, hogy az ön külseje miatt szemrehányást tegyen. De az ő kifogástalan megjelenése, tiszta öltönye, fehér inge, akaratlanul is az ön figyelmét a saját szennyes ruhájára tereli, és néma vádként áll szeme előtt. Nos, ha ott áll Jézus a szívünk ajtajában, az ő tisztaságában és bűntelenségében, az ő puszta jelenléte is egy állandó vád nekünk, bűnös embereknek, helytelen életmódunk ellen, és sok titkos bűneink ellen, amiktől nem akarunk megválni. Ezért mondtam tehát, hogyha Jézus az ajtónk előtt áll, és nem akarjuk beengedni, de elküldeni sem akarjuk őt, akkor bizony Jézus jelenléte mindig több és több idegerőt követel. Pedig pontosan ő tudna igazán a mi szívünkben rendet teremteni. Ő tudna egyedül a mi életünkből minden rosszat eltávolítani, ami csak terhel minket, amit egyedül sohasem leszünk képesek megtenni. De most nézzünk egy másik esetet. A következő napra van egy terve, ami nem egészen becsületes. És éppen ebben az ön számára alkalmatlan időben kopogtat Jézus. Kellemetlen érzés fogja el, és elkezd mentegetőzni, és magyarázkodása nem egyéb, mint egy jól hangzó kifogás. Uram Jézus, én nem engedhetlek be téged ma. Neked is meg kell értened, hogy az élet ma nagyon kemény. Nekem nagy családom van, és a lakásból még nagyon sok minden hiányzik, és már a lakbér is esedékes. Vagy valaki ezt mondja, holnap van egy lehetőségem még valahogy egyszerűbben pénzhez jutni. Tudom, hogy ez nem tiszta ügy, de mit tudok csinálni? Az új ház, beteg feleségem, az orvosi költségek. Az élet nagyon nehéz. Úr Jézus, meg kell, hogy értsél, én nem akarlak téged elküldeni, maradj itt kérlek, olyan jó tudni, hogy te mindig közel vagy hozzám, hogy mindig itt vagy, ha szükségben vagyok. Még nem tudom, hogy az üzletem holnap sikerül-e, vagy nem. Minden esetre, ha mégsem sikerülne, akkor te még mindig itt vagy, és kisegíthetsz belőle. Így is nézhet ki egy beszélgetés, ami úgy az ajtórésen keresztül folyik le. Vagy tegyük fel, hogy ön egy háztulajdonos és vendéget fogad. A ház sok szobájához sok kulcsa van szükség, és így van önnél egy kulcscsomó. És odaadja a vendégnek a bejárati ajtókulcsát, meg a vendégszobájának a kulcsát. A többi kulcsot pedig megtartja magának, hiszen végül is ön a házigazda, és a látogató pedig csak egy vendég, és nincs akárhová szabad belépése. Lehet, hogy van egy szalonja is, és azt mondja a vendégnek, hogy nappal és este ott is tartózkodhat. De mindez az előzékenység sem változtat azon, hogy látogatója ne vendégként, hanem otthon érezze magát, ha ön még mindig megtartja privát szobáit magának, és nem tudja elképzelni sem, hogy lemondjon róla. De most hagyd kérdezze meg egészen bizalmasan. Szívének hány szobájába van belépése Jézusnak? Van az ön szíve mélyén is elrejtett hely, ahová Jézus soha nem léphet be? Jézus ott áll az én szívem és az ön szíve ajtaja előtt is kopogtat. Nem volna szabad, hogy csak bizonyos szobakulcsokat adjunk át neki. Az egész ház irányítását neki kellene átadni. Az örömüzenet, az igazi keresztény evangélium abban áll, hogy Jézusnak van hatalma még a legbűnösebb életeket is megváltoztatni. Csak át kell adni neki szívünk ajtajainak minden kulcsát. És minél előbb, annál jobb, mert minden halogatás elveszett idő. Nézzük csak meg, hogy mi történik akkor, ha életünk irányítását átadjuk Jézusnak. Korintus 2. leveléből az 5. rész 17. versét olvasom. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Mi akadályozhat minket tulajdonképpen, hogy még ma elkezdhessünk egy boldog életet? Még a legjobb nevelés sem, és az összes etikett szabály sem tud új jellemet fejleszteni. Ezek csak próbálkozások, egy szakadozott háló toldozgatása. De van valaki, aki ezeknek a helyzeteknek a mestere, aki még a legnehezebb esetekhez is hozzá van edződve. Jézus Krisztus az, aki még a legromlottabb jellemet is meg tudja változtatni. Csak az a kérdés, hogy mikor hatalmazzák fel őt szabad cselekvésre. Ezt a döntést mindenkinek teljesen egyedül kell meghozni, de ettől a döntéstől függ az élete. Az első lépés tehát akkor teszi meg az ember, amikor ezt mondja. Jöjj Jézusom! Egyszer Kaliforniában evangelizációs előadásokat látogattam meg, amelyen a szónok, egy Istentől megáldott ember, a hallgató közönséget életük átadására szólította fel. A következő napon alkalmam volt személyesen is meglátogatni őt otthonában, ahol elbeszélte nekem megtérésének történetét. Egy nagy-nagy szenvedélye volt neki, mégpedig a jazz. Egy híres jazz muzikus volt, nagy koncerteket adott, és a televízióban is gyakran fellépett. Látszólag egy nagyszerű jövő állt előtte. Igen, ő az élet napsütötte oldalán élt. De nem csak a jazz volt a szenvedélye, hanem a viszki is. Felesége így nyilatkozott. Mi híresek voltunk ugyan, de sohasem voltunk boldogok. Egy este aztán ez a jazz muzikus betévedt egy vallásos előadásra. Így mondta el nekem. Még máig sem tudom, hogy hogyan kerültem én oda. De ez az este volt életem fordulópontja. Még azon az estén átadtam magam Jézus Krisztusnak. És Jézus egy teljesen új emberré változtatta őt. Nem csak a viszkit adta fel, amitől azelőtt sehogy sem tudott szabadulni, hanem ez a híres jazzzenész karrier sem volt tovább értékes számára, hanem ezentúl másokat is az újjászületéshez akart segíteni. És egy iskola elvégzése után elkezdte pályafutását, mint evangélista. Most tudom csak, mit is jelent egy kiegyensúlyozott boldog élet, mondta. Én a Jézus Krisztus erejének egy élő példája vagyok, aki egy megromlott embernek új jellemet ajándékozott. Sátán pontosan tudja, hogy mi a következménye, ha valaki átadja magát Jézusnak. Épp ezért semmitől sem riad vissza, minden eszközt felhasznál, hogy ez végbe ne mehessen. Azt akarja megakadályozni, hogy Jézus teremtő ereje bennünk is csodát végezzen. És mivel, hogy Jézus nem tudja megakadályozni, az embereket próbálja meg félrevezetni. Olyan érveket hoz fel az ördög, olyan rafinált cselvetései vannak, hogy a legtöbb ember beugrik neki. Egy kis példa segít nekünk ezt jobban megérteni. Tudják, hogy hogyan fogják a majmot az afrikaiak? Egy egészen egyszerű módszerrel élő majmokat tudnak fogni. Mégpedig úgy, hogy kivájnak egy tököt, de csak egy olyan kis nyílást vájnak rajta, hogy a majom keze kinyújtott ujjakkal fér be rajta. A tököt aztán kikötik, hogy ne lehessen elhúzni. És aztán pörkölt mogyorót tesznek bele, ami a majmoknak egy igazi nyalánkság, egy kedvenc elevel. Aztán nyugodtan hazamehetnek és lefeküdhetnek aludni. Ahogy beáll az éjszaka, a majmok elhagyják az őserdőt, éhesek és mindenfelé kerti gyümölcsre kedvük támad. És hirtelen megcsapja az orrukat a pörkölt mogyoró illata. Hamarosan megtalálják a kivájt tököt, s ha bár bizalmatlanok és nagyon elővigyázatosak, de ez a finom illat, ez olyan csábító, hogy ennek nem tudnak ellentállni. És kis habozás után be is dugják kezüket a nyíláson, és valóban két-három szem mogyorót mindig ki is tudnak halászni. De mindig ugrásra készen vannak. De természetesen a két-három szemekkel nem tudnak olyan gyorsan jól lakni, úgyhogy a vacsorázás órákig is elhúzódik. Amikor firkad a hajnal, az afrikaiak már talpon vannak. Céljuknak megfelelő eszközöket vesznek, és pogány lármát csapnak. Rohannak a tökökhöz, ahogy csak bírnak. És az, ami ekkor történik, sokkal gyorsabban végbe megy, mint ahogy azt el tudnám mondani. Ahogy a majmok meghallják a zajt, tudják, hogy életveszély közeledik. Ott a megmentő, az őserdő, menekülniük kellene. Na, de itt van a sok pörkölt mogyoró, és még korán sem laktak jól. Megpróbálják gyorsan megoldani a problémát, és el akarnak vinni a mogyoróból, amennyit csak tudnak. Mélyen belenyúlnak a mogyoróba, és egy nagy marékkal akarnak kivenni. Na, de akkor a kezüket már nem tudják visszahúzni, mert ekkor az ökrük vastagabb, mint a nyílás. Ugrálnak és ordítanak, de nem engedik ki a kezükből a mogyorót, és így megfogják őket. Ha elengednék a mogyorót, akkor el tudnának szaladni. De a majmok ilyet nem csinálnak. A lehető legtöbbet akarják magukkal vinni, s így a bírvágynak lesznek az áldozatai. Ez a bírvágy az életükbe kerül, mert mind agyonütik őket. Kedves barátaim, az ördög taktikájához nagyon hasonló ez, és sokan beugrottak már az ördög mogyorójának. Nos, mik ezek a mogyorók, amik olyan csábítóan illatoznak, amikkel talán jól is lagnak az emberek, ha eleget kapnak belőle? Ismerik az ördög pörkölt mogyoróit? A kétes szórakozások, pénzsóvárgás, dicsvár, tekintélyszerzés, dohány és alkohol, divat, utálatosság, és az ének szerint bor, nők, nóta, és ez még mindig csak egy kis választék az ő magyaróiból. Vannak még más dolgok is, amiknek az élvezete fejfájást, szorongást, betegséget idéz elő. Némelyek élethosszíglani sínylődést okoznak, de ezek a magyarok mégis kívánatosak. Csak kiózanodás rendszerint túl későn következik be. Aztán jönnek az ördög logikusnak látszó világos érvei. Ismerjük jól mindet. Mindenek előtt megpróbálja világossá tenni előttünk azt, hogy micsoda nagy veszteség az, ha mi a kulcsok kezelését Jézusnak adjuk át. Azt súgja a fülünkbe. Csak nem leszel te is olyan ostoba, hogy Jézusnak igent mondasz? Neked is szükséged van még a te privát életedre. Teljesen mégsem engedheted be Jézust. Aztán felsorolja nekünk mindazt, amit nem szabad csinálnunk, ha keresztények leszünk. Nem látogathatod többi a szórakozó helyeket. Jézus nem nézi jó szemmel a cirkuszba vagy színházban ült. A dohányt és az alkoholt is fel kell adnod, és a te nőügyeid Jézus számára kész bosszantás. Még csak nem is káromkodhatsz, nem is veszekedhetsz, és a te fekete üzleteidnek is vége. Pedig milyen könnyű volt azáltal egy kis mellékkeresethez jutni. És most mindennek vége. Mi marad neked még az életből? Nem csoda, hogy oly sok ember visszariad, és Jézus követését csupán veszteségnek tartja. Jó lehet, lesz majd ítélet, mondják, de viszont csak egyszer élünk. És az ördög mindezzel sem elégszik meg. Még egy másik oldalról is bemutatja Jézus követésének a hátrányait, ami sokak szemében úgy hat, mint a vörös posztó. Minden nap olvasnod kell a Bibliát, amit sohasem tettél szívesen. Szent énekeket kell majd énekelni, aminél nincs unalmasabb dolog a világon. Majd fogsz te még csodálkozni, mi mindent vár el még tőled Jézus. Imádkoznod kell, ez pusztán időpazarlás. Ki kell a szomszédaiddal, haragosaiddal békülnöd, holott neked van igazad. Szüleidnek is engedelmeskedni kell. Elvárják tőled, hogy az egyházadon felül még külön adakozásokat is adjál. Neked aztán már nem sok marad, hogy megéljél. Jézus követése az élet összes örömeit elrabolja tőled. Kedves barátaim, ha ezt így nézik, akkor beugrottak az ördög mesteri csalásának, mert ennek éppen a fordítottja az igaz. Nem hiszik el? Akkor be fogom bizonyítani, hogy önök is belássák, hogy ezek ördögi érvek, hogy ne hagyják magukat becsapni, mert ez a csalás az örök életükbe kerül. Nos, ha valaki ezekkel az ördögi érvekkel szemben hajthatatlan marad, Sátán nála sem marad tétlen. Nem vádolja őt, sőt, még meg is vigasztalja. Ó, te nagyon is jó ember vagy. Ha minden ember olyan jó lenne, mint te, akkor minden másképpen néz neki. A Jézus követése csak a gonosz embereknek való, akik meg akarnak javulni. De ha valaki valóban gonosz, annak pedig ezt kell hallani az ördögtől. Te akarsz Jézushoz jönni? Te túlságosan gonosz vagy. Először meg kell javulnod. És akkor te megpróbálsz a saját erődből megjavulni, és a javulásból semmi sem lesz. Csak elhatározások maradnak, és úgy sem fogod tudni magad sohasem véghez vinni. Vagy pedig felkínálja előtted a halogatás lehetőségét. Ó, nem olyan sürgős az. Megjavulni? Ráérsz még arra, majd később.
Ha pedig valaki megpróbálja az Isten szerinti életet követni, akkor arra törekszik az ördög, hogy mégis megtartson magának az életben egy privát területet. És minden jámborsága ellenére is élete egy képmutató élet legyen. Rafinált érveivel az ördög mindig az ember kívánságainak megfelelően jön, aki bűneivel együtt akar a mennybe jutni. Aki a menny polgára akar lenni, annak akarni kell megválni bűneitől. Vagy erősen ragaszkodnak bűneikhez, mint a majmok a mogyoróhoz, és így a halál fiai, vagy feladják bűneiket, és elnyerik az örök életet. Máté első rész 21. verse azt mondja Jézusról Máriának. Nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneitől. Jézus nem bűneinkkel együtt szabadít meg, hanem bűneinktől szabadít meg. Megszabadít a szenvedést okozó kívánságoktól, szabaddá tesz a bűnös hajlamainktól, és mindezek helyébe kedvességet, felszabadultságot, kiegyensúlyozottságot és szeretetet ültet. Hogy mindez hogyan megy végbe a valóságban, azt egy vághoz hasonlíthatnánk. Az idők folyamán sok katona vesztette életét a várak védelmében. Sok temető beszél a harcok keménységéről, de a harcok folyamán megváltozott a várak tulajdonosa is. Van egy vár, amiért a legtöbb küzdelem folyik, és ennek a várnak a neve én. Az én szeretete határozza meg a mi életünket. Természetünktől fogva védekezésre vagyunk beállítva. Ugyanis, mint ahogyan a várat az utolsókig védik, mi is mindnyájan védekezünk. Volt már valaki, aki bátorságot vett és megmondta önnek, hogy ön esetleg hiú vagy büszke? Azonnal védekező állásba helyezkedünk, és megvédjük magunkat. Nem ismerjük be, még akkor sem, ha valóban úgy van. Semmi sem maradhat meg rajtunk, lerázzuk magunkról. Az én vára megvédi magát. Minden várban van egy parancskiadó hely. Ott közli a generális a parancsokat, és a terveket ott dolgozza ki. Aztán vannak védelmi állások és védekező berendezések, és ott játszódik le a küzdelem. Minden vár másképpen van felépítve. Az ön vára másképpen van felépítve, mint az enyém. Nézzünk csak meg közelebbről egy ilyen várat. Itt vannak például a védelmi gócpontok. Közömbösség, gúny, mérgesség, gyűlölet, idegesség, hiúság, gondok, irigység, kételj, félelem. Valahogy így néz ki egy én vár. Nos, mi történik, ha ezt a várat megtámadják? Például én egy szép napon meglátogatom önt. Igen jól belejövünk a beszélgetésbe, és ön beismeri nekem. Szörnyű kételjeim vannak. Nem tudom elhinni például, hogy a Szentírás Isten szava. Én akkor természetesen azon fogok fáradozni, hogy a beteljesedett bibliai jövendőléseken keresztül megmutassam, hogy a Biblia valóban Istentől ered. A második látogatásom alkalmával talán azt mondja nekem, sehogy sem tudom elhinni, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Én szívesen beszélek önnek erről, és felolvasunk együtt különböző biblia verseket. És végül is ezt fogja mondani. Most már meg vagyok róla győződve, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Újra találkozunk, és akkor abban kételkedik, hogy Isten a világot 6 nap alatt teremtette. Minden évmilliók alatt fejlődött ki. A bibliai teremtést nem lehet elhinni, mondja. És majd egy hosszadalmas beszélgetés után megkönnyebbülten ismeri be, hogy meggyőződött arról, hogy valahogy valóban a bibliai teremtés az igaz. Több órát töltöttünk így elbeszélgetéssel, és a kételkedés frontját erősen meglövöldöztük. Minden esetre megérte az áldozat, mert most már ön is el tudja hinni ezeket a fontos pontokat. De ki tudja, mennyi kétel jelentkezik még más területeken az idők folyamán. Bekövetkezhet az az eset is, hogy valaki az önkezéből az utolsó érvet is kiütötte, úgy, hogy önnek meg kell adnia, hogy nincs igaza, és ekkor megváltozik a harc színtere. Ekkor tiszteletét és büszkeségét érzi megsértve, megszámadva, és akkor látni sem akarja tovább azt az embert, mert úgy érzi, hogy valóban veszélyes lehet önre nézve. Vagy ki az, aki szívesen beismeri, hogy nincsen igaza? Aztán kerülni fogja azt a másikat, és kitér az útjából. Talán még azt is mondhatja, eljöhet majd egyszer még hozzám, de pillanatnyilag nagyon alkalmatlan. Majd tudatom önnel, mikor jöhet megint. De sohasem hívja többet. Hallgat. Miért? Mert fél, hogy újból le lesz győzve. De el ne higgyék, hogy az én vár egy kicsit is alább hagyja. A parancsnokságtól minden védelmi berendezés újabb és újabb utánpótlást kap. Védekezés az utolsó csepp vérig, ez a jelszó. És mi mindnyájan védekezünk. Mit gondolnak, micsoda egy házasság lehet az, ahol mindkét fél makacsul védi a saját várát. Két leverhetetlen vár. Mindkettő megtámadva érzi magát. Ők nem egymással vagy egymásért élnek, hanem egymás ellen. Erős, éles lövöldözések, sebesülések, és a vége a válás. Nos, létezik-e egyáltalán megoldás? Hogyan esik el ez a vár? A megoldás a katonai nyelvhasználatból ered, és pedig úgy nevezik, hogy kapituláció. Tudjuk mindnyájan, hogy mit jelent ez a szó. A fegyvert átnyújtani és megadni magunkat. És ki előtt kell nekünk kapitulálni? Minden korok legnagyobb hadvezére előtt, Jézus Krisztus előtt. Ő a vezére minden hadvezérnek is, és még soha, soha egyetlen csatát sem vesztett. Ő az abszolút győző. És nem szégyen az, ezelőtt a nagy hadvezér előtt, Jézus Krisztus előtt letenni a fegyvert és kapitulálni. És a kapituláció is ezzel a két szóval megy végbe. Jöjj, Jézusom! Egy hadsereg rendszerint csak akkor kapitulál, ha nincs más kiút. De éppen ez a tragédiája a mi életünknek. A mi kapitulációnk is Jézus Krisztus előtt legtöbbször csak akkor következik be, ha a végére jutottunk, és nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Kapituláció, átadás. Nem egy olyan dolog, ami hónapokon át tartana. A dokumentáció aláírás egy néhány perc alatt megtörténik. Ha még mindeddig nem kapitulált volna Jézus Krisztus előtt, ha ezt az átadást még nem vitte végbe, akkor megteheti még ma. Csupán ezt a két szót kell kimondani. Jöjj, Jézusom! Nos, ez a kapituláció, ez a feltétel nélküli átadás szégyenhez, vagy veszteséghez? Semmi esetre sem. Mert ha az utolsó leheletéig harcol, s ha a harctól kimerülve száll a sírba, akkor is és mindenképpen Jézus marad a győző. De hogyha átadja magát Krisztusnak, akkor ő fog harcolni önért. Nos, mi történik ezután a feltétel nélküli átadás után? Jézus alaposan ki fog takarítani, és az ön védő állásai nem kapnak több utánpótlást, hisz a parancsnokságot másnak a kezébe helyezte. Gondolják, hogy Jézusnak tetszik a kételkedés? Ó, nem! Ő a kételkedés szellemét el akarja távolítani, de ahelyett gyermeki hitet ajándékoz. A kételkedés védősánca nem létezik tovább. Jézus nem örül a közömbösségnek sem. Arról is gondoskodik, hogy a közömbösség se kapjon utánpótlást. Hirtelen lelkiismeretesek lesznek, újra felébred lelkiismeretük az élet fontos dolgai iránt, és a hit dolgai iránt. Jézus eltünteti a gúnyolódást, és tiszteletadást állít helyébe. Az állandó mérgelődések helyébe szívbeli örömöt. Azokkal az emberekkel, akiket azelőtt gyűlöltek, most a kapituláció után szívesen és szeretettel találkoznak. Az idegesség is elmúlik.
mert Jézus nagy lelki nyugalmat és kiegyensúlyozottságot ajándékoz. Csodálkozni fognak, hogy milyen adományozók lettek, holott régen fösvények voltak. Az isteni ígéretekben való bizalom felülemelkedik a jövő gondjain. Az irigység helyét a jó akarat fogja betölteni, és a mindennapos félelem helyét Jézus az ő békességét ajándékozza önöknek. Mindazon dolgok felett, amik az életet csak megnehezítik, de amiket az ember általában görcsösen védelmez, sőt még büszke is rá, ezek felett nincs öröme Jézusnak. De jobbat ad önöknek, egy új jellemet ad önöknek, új emberré teszi önöket. Nem egy csodálatos csere ez? Jézus maradéktalanul engedelmes volt az atyának, és az ő 10 parancsolatát tökéletesen megtartotta. És ha Jézus az önök szívébe költözik, akkor önök is engedelmeskedni fognak a 10 parancsolatnak, és meglátják, hogy nem lesz nehéz, mert a teljhatalmat átadták a királyok királyának, Jézus Krisztusnak. Jöjjenek hát Jézushoz, egyszerűen úgy, ahogy vannak. Jöjjenek a saját különböző nézeteikkel, ne vesztegessenek időt azzal, hogy előbb mindent rendbe hozzanak, mielőtt ezt a döntő lépést megtennék. Jézus már vár önökre, és minden időben szeretettel fogadja önöket. Ezek nem teóriák, kedves barátaim, amikről most beszélünk. Ez a boldog életnek a titka. Számtalan embernek segített már Krisztus, számtalan embernek ajándékozott már új jellemek, és ezt a csodát képes önökön is véghez vinni. Sok-sok bizonyítéka van az Isten teremtő erejének, ami az emberekben teremt új jellemet. Gondolok itt például egy nehéz súlyú boxolóra Kaliforniában, aki sok győzelmet aratott. Híres boxbajnok volt. De nem csak a ringben, hanem a mindennapi életben is egy harcias természet volt. De az ő hitét is komolyan vette. Vasárnap sohasem ment el boxolni, még akkor sem, ha még egyszer annyi pénzt kínáltak is fel neki. Egyszer aztán egy Biblia került a kezébe. A Biblia nagyon lenyűgözte őt, úgyhogy minden szabad pillanatában olvasta. És igen megrendült, amikor meglátta, hogy ő eddig, őszinte hitte ugyan, de nem az igazi nyugalomnapot ünnepelte. És ő az alapelvek és az elhatározások embere volt. Úgyhogy ezután Isten szent nyugalomnapját, a 7. napját, a szombatot kezdte el ünnepelni. Egészen meg volt rendülve, hogy Isten tudatlanságában megsértette. Aztán elérkezett nála is az a pillanat, amikor világosan felismerte, hogy mire is megy a dolog. Harcias természetét eddig a saját erejéből akarta leküzdeni, de nem volt megelégedve az eredménnyel. Nem tudott magának egy új jellemet kialakítani. Majd kapitulált, és átadta magát Jézusnak. Ezt a 2 szót mondta. Jöjj Jézusom! És valóban átadott életében minden hatalmat Jézusnak. Ez a boxbajnok engedélyt adott Jézusnak, hogy ezután Jézus legyen Úr az ő életében. Könnyekkel szemében mondta el ez a nagy izmos ember, hogy ez volt az ő életének a fordulópontja. A legtöbb problémát harcias természete okozta, és néhány nappal ezután, hogy életét így átadta Jézusnak, szomszédjával találkozott az utcán, aki nem valami kellemes szomszéd volt. Mert ennek a szomszédjának az volt az élvezete, hogy másokat sértegetett. A boxoló ismerte erejét és amúgy is harcias természetét, még a találkozást is elkerülte ezzel a kötözködő emberrel. De most találkozott vele az utcán. A szomszéd, mint mindig, szitkozódott, beszéde csak sértegetésből állt. De most, hogy harcias természetét is Jézusnak adta át, és teljes hatalmat adott Jézusnak, hogy ettől a természetétől megszabadítsa, most sajátságos dolgot tapasztalt magán. Én magam csodálkozom, mondta. Régebben egy ütéssel lecsaptam volna a szomszédomat, de most egészen nyugodt maradtam. Nem izgatott fel, nem mérgelődtem többé, inkább sajnálkoztam rajta. Megvártam, amíg szomszédom csúnya titkozódását abba hagyja, És aztán rátettem kezemet a vállára, és mondtam neki. Te szittál most engem, de én nem haragszom rád. Csak azt akarom mondani neked, hogy Jézus téged is nagyon szeret. Jézus érted is meghalt. De a szomszédom nem ezt várta. Meghatódott e szavak hallatára, könnybe lábadt a szeme, és nem bírta felfogni, hogy valaki egy ilyen jelenet után szeretetteljes szavakat tud mondani. És ez egy fordulópontot jelentett ennek a kötözködő embernek az életében is. Ez volt az indító oka neki is, hogy ő is nem sokkal később átadta magát. Kedves barátaim, ennek a boxbajnoknak, aki feladta pályafutását, hajdani harcias természetéből ma már csak az erőteljes észszorítása maradt. Bizonyára mindnyájan ismerik József történetét, akit bátyai eladtak Egyiptomba. És ott egy magasrangú királyi hivatalnok udvarába került, aki őt ügyessége miatt hamarosan az összes szolgái felett felvigyázóvá tette. József fiatal volt és szép, és a királyi hivatalnok felesége szemet vetett rá. Egyik napon aztán egy kedvező alkalom kínálkozott neki, és ez az élvezett hajhátó asszony magához hívatta őt. József elkövethette volna a házasságtörést, mondhatta volna magában. Én csak szolga vagyok, azt kell tennem, amit az én úrnőm tőlem elkíván. Azon kívül ebben az idegen országban senki sem ismer engem, és nem utolsó sorban ez az asszony nagyon szép. Miért is ne tenném? Akarják tudni, mit tett József? Mózes első könyve 39. rész 9. versében találjuk. Azt mondja, hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? József nem ment bele ebbe a csábításba, nem talált örömet abban, hogy valami olyat tegyen, amivel Istent megbántja, sőt elmenekült, hogy ne kelljen vétkeznie. Sokan azért nem követnek el bűnt, mert nem kínálkozik kedvező alkalomra. Némelyek még büszkék is, hogy nem estek bűnbe. Józsefnek ott volt az alkalom, mégpedig egy nagyon is kedvező alkalom, de ő mégsem vétkezett, mert ő az ő életét Istennek adta át. Isten nem örül a bűnnek. Ezért nem csoda, hogy József sem lelte örömét a házasságtörésben. Nos, ha most önök megismerték, hogy életük Jézusnak való átadása ezzel a meghívással, jöjj Jézusom, életük fordulópontját jelenti, akkor nem lehet csodálkozni azon, hogy az Isten ellensége, az ördög megpróbál mindent kimagyarázni. És azt mondja, na, olyan egyszerűen azért az mégsem megy. De kedves barátaim, higgyék el nekem, hogy ez valóban ilyen egyszerű. És még jobb lesz, ha ezt saját maguk is kipróbálják. Istennél minden ilyen egyszerű, és azért olyan egyszerű, hogy mindenki felfoghassa és gyakorlati életbe átvihesse. Hagyj hozzak erre egy példát. Mondjuk, hogy fent van ön egy hegyen, egy menedékházban. Jön az este, és világításra van szüksége. Talál egy régi kerékpárt egy dinamóval, parkácsol magának egy állványt, és hajtja a kereket, és így megvilágítja a szobát. És ön hajtja és hajtja a kereket, és ez igen fárasztó dolog. Aztán arra jön valaki, és csodálkozik, hogy ön micsoda munkát végez azért, hogy világosságot nyerjen, és mondja. Miért kínozza magát? Ott van fent a vezeték, csak be kell dugni a csatlakozóba. Azt hiszem, megkönnyebbülten lélegzik fel, amikor meghallja, hogy a házba be van az áram vezetve, és annyi áramot fogyaszthat, amennyit csak akar. Egyedül nem is képes mindet felhasználni. Na, de azért tekerheti továbbra is a dinamót. De ezt mégsem képzelem el önről. Miért kínozná ki magát, ha egyszer összekötetése van a fővezetékkel? Isten kimeríthetetlen erőkészletei állnak az ön rendelkezésére is. Csak a csatlakozót kell elkészíteni. Csak azt kell mondani, Jöjj, Jézusom! Csak ennyi az egész, és ez nem Istentől, az erőforrásától függ, hanem öntől. Minden ember szívében van egy trón és egy kereszt, és minden attól függ, hogy ki foglal helyet a trónon, és ki függ a kereszten. Amikor ön azt mondja, hogy jöjj Jézusom, akkor Jézus a trónon foglal helyet, és az én a kereszten függ, és többé nem fog önnek gondot okozni. De hogyha az én ül a trónon, akkor Jézus függ a kereszten. Szívesen segítene önnek, de nem tud. Mindenki saját maga dönti el, hogy ki foglalja el a helyet a trónon. Kérje Jézust minden nap, hogy ő foglalja el szíve trónját. A legjobb ima, amit minden nap elmondhatnak, így hangzik. Istenem, köszönöm neked ezt a napot. Újból a te kezedbe teszem le életemet, és ismét átadom neked magamat. Légy te az Úr az én életemben. Bármilyen egyszerűnek is, rövidnek is tűnik ez az ima, mégis az egész életüket meg fogja változtatni. De egy egyszeri átadás nem elégséges. Az átadást újból és újból meg kell ismételni. Egy példával szeretném ezt illusztrálni. Teljesen elképzelhető, hogy egy 13 éves fiú teljes öntudatossággal átadja életét Jézusnak. És ez lesz életének legbölcsebb döntése. Ebben a korban azonban ő még semmit sem tud például a nemi ösztönről. Ha 15-16 éves lesz, megismeri. Isten helyezte ezt az ösztönt belénk, de minden attól függ, hogy mit teszünk vele. Kétség nélkül mondhatná most ez a fiú. Úr Jézus, te ajándékoztad nekem ezt az ösztönt, és én itt az én privát életemet akarom élni. Jó, én neked szentelem magam, de ezen dolog felett egyedül én akarok rendelkezni. Ha ennek az életterületnek az átadása nem történik meg, akkor sok probléma és keserűség fog ebből következni. Nem az lett, hogy Isten elveti tőlem ezt, ha én a hatalmat néki átadom, hanem Jézus lesz az Úr az én nemi ösztönöm felett is. Nos, a fiú ipari iskolába megy, és az iskola befejezése után sok pénzt keres. És most jön az élet pénzügyi területe, aminek a problémája 13, sőt még 16 éves korban is ismeretlen volt. De most már 25 éves, és sok pénze van. Ismét elkezdhet okoskodni, hogy ő egy ügyes fiatalember, pénzét becsületes úton keresi. Mondhatja, Istenem, szívesen áldozok neked a pénzemből egy bizonyos összeget, de egyébként az én pénzügyem az én magánügyem. És a pénz egy nagy kísértés lesz számára. Itt is döntenie kell, hogy életének ezt a területét is Jézusnak adja át, hogy Jézus őt és az ő pénzét is meg tudja áldani, különben sok-sok életveszélynek lesz kitéve. A fiatalember rendkívül ügyes és tovább képzi magát olyannyira, hogy 40 éves korára igazgatói pozícióra kerül. Ő áll a középpontban, mindenki az ő véleményét kéri. Az ő szava a mérvadó. Nos, ő most az életben a tisztelet és az elismerés problémájával kerül szembe, amiket eddig egyáltalán nem ismert. És talán így szól. Úr Jézus, én igazán ügyes ember vagyok, sokra vittem, már igazgató vagyok. A többiek nem erőltették meg magukat, és végeredményben nem lehet mindenki igazgató. Csodálatos az emberek hódolatát és elismerését élvezni. És ebben neked nem lehet beleszólásod. Minden elmulasztott átadás egy-egy új életszituációban kockára teszi az előbbi átadásokat. Ezért nem elég egy egyszeri átadás. Nem elégséges csak egyszer mondani, jöjj Jézusom! Szokásunká kell tenni, hogy az átadást naponta megismételjük. Naponkénti átadásunk egy hűségfogadalom, hogy csak a Jézus erejére akarunk támaszkodni. Ezáltal lesz nekünk összekötetésünk a kimeríthetetlen mennyei erőforrással. A kérdés most már csak ez. Átadtad-e magad teljesen Istennek? van egy embercsoport, akinek az én az Istene. Ezek egoisták, önzők, materialisták, akik csak magukra gondolnak. Jelszavuk így hangzik, én vagyok minden, Jézus semmi. Aztán vannak képzettebb, kulturáltabb emberek, akik tudják, hogy mi illik hozzájuk, akik tudják, hogy Krisztus érettük halt meg. Ezeknek van annyi tisztelettudásuk, hogy nem akarják Jézus áldozati halálát teljesen eltiporni, és így szólnak. Én vagyok valami, és Jézus is valami. A harmadik embercsoportba tartozók felismerik, hogy semmit sem tudnak Jézus nélkül tenni. Azt mondják, többet kellene tennem üdvözítőmért, több helyet kellene néki átadnom, de egy tökéletes átadástól mégis visszariadnak. Amennyit csak lehet, annyit tenni Jézusért, de egy kis privát területet mégis meg kell tartanom magamnak. A lelkiismeret szavát hamar elhallgattatják, és így vigasztalják magukat. Nézd, mennyi mindent adtam neked, meg lehet vele elégedve. Ennek a csoportnak az alapelve így hangzik. Jézus több, én kevesebb. De aki az életben igazán boldog és megelégedett akar lenni, az be kell, hogy ismerje. Jézus minden, és én semmi vagyok. Aki így beszél, az adott igazi telj hatalmat életében Jézusnak. Az megtette a menny felé a második lépést, és saját maga megtapasztalja az újjászületést. A teljes átadás magába foglalja a testet, lelket és értelmet. Erről beszél Pál 1 Tesszalonika 5.23-ban. Maga pedig a békességnek Istenet szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Nos, hogyan fog az kinézni, ha mi érzelmi világunkat is, lelkünk területét is átadjuk Istennek? Életünket a rokonszenv és az ellenszenv váltakozása jellemzi. Aki életét átadta Jézusnak, azt fogja tapasztalni, hogy egy olyan emberrel, aki neki azelőtt ellenszenves volt, most őszinte barátságossággal fog találkozni. Szeretni fogja őt, és minden vonatkozásban segítségére lesz. Isten egyedül csalatkozhatatlan. Sohasem csúszik be neki úgy véletlenül egy hiba. És ha valaki az ő értelmét Jézusnak átadja, annak ő isteni bölcsességet ajándékoz. A legkritikusabb pont az akarat átadása. Sokan azt gondolják, hogy ez egy nagy rizikó, mert az ember abban a veszélyben lehet, hogy olyan dolgokat is meg kell, hogy tegyen, amit nem szívesen tesz. Néhányan azt gondolják, hogy Isten esetleg elvárja tőlük, hogy családjukat elhagyják, hogy üzletüket feladják, vagy földi vagyonukat odaadják. Nos, ha valaki így gondolkozik, annak nagyon helytelen elképzelése van Istenről. Egyszer, ahogy egy hosszú utazásról hazaérkeztem, nagy volt az öröm otthon. A kisfiam éppen barkácsolt valamit. Köszönt nekem és mondta, apukám, úgy örülök, hogy újra itthon vagy. Mindig jó akarok lenni. Nagyon örültünk a feleségemmel, hogy a mi kisfiunk mindig jó akar lenni. Mégis nem azon törtük a fejünket, hogy kisfiunknak ezt az ígéretét minél jobban kihasználjuk. Sok mindent összeírhattunk volna, amit sohasem csinált szívesen. De az igazi szülőknek sohasem telik örömük ebben. Mi örültünk ennek az ígéretnek, és továbbra is szeretni fogjuk gyermekünket, és csak olyan dolgot kívánunk el tőle, amit korához képest el tud végezni. Isten sem fog tőlünk soha értelmetlen dolgot elkívánni. Isten a szeretet Isten. Sok évvel ezelőtt történt London városában. Egy templomot renováltak, és egy új orgonát építettek be, aminek jó néhány ezer sípja volt. Egy szép nyári napon egy korán reggel játszott az orgonista, amint egy idős úr haladt el a templom nyitott ajtaja előtt. Eszébe jutott, hogy ide egy új orgonát építettek be. nagy érdeklődéssel nyitott be a templomba. Az orgonista egy számára jól ismert darabot játszott. Az idős úr egy darabig nagy áhítattal hallgatta, aztán elindult a lépcsőn felfelé. Megvárta, míg az orgonista az utolsó hangjegyeket is lejátszotta, aztán udvariasan megkérdezte, hogy vajon megengednie neki is, hogy játszon ezen a csodálatos orgonán. Az orgonista hidegen elutasította őt. Uram, ez egy új orgona, ami sok pénzbe került. Azt az utasítást kaptam, hogy senkit se engedjek az orgonán játszani. És ha valami történik, nem engedhetem meg, nagyon sajnálom. A látogató nagyon elszomorodott. Lement a lépcsőn és leült egy padra. Nem bírta elviselni, hogy nem játszhatott az orgonán. Nos, az orgonista elkezdett egy másik darabot. Csodálatos hangú orgona volt, és micsoda lehetőségeket kínált ez az orgona. De úgy látszott, hogy ez az orgonista még nem tudta ezt a hangterjedelmet kihasználni. Egy kitűnő orgona, és egy közepes orgonista. A látogató merészkedett még egyszer fölmenni, és engedélyt kérni, hogy játszhasson. De ezennel is ugyanazt a választ kapta. Uram, nem engedhetem meg! El tudom képzelni, hogy nagyon szeretne játszani. De értsen meg ön is engem, hogy nem szabad megengednem. Csalódva ment az idős úr a lépcsőn lefelé, a kijárat felé. Már éppen ki akart lépni, de mintha villámcsapás érte volna, hirtelen megállt. Az orgonista most egy olyan darabot játszott, amit ő kívülről tudott. Áhítattal hallgatta. Ó, milyen kár, hogy ez az orgonista nem tudta kihozni az utolsó finom hangokat. Lassan elcsengtek az orgona hangjai. Egy idő után a látogató újra csak bátorságot vett. Az orgonista már éppen le akarta zárni az orgonát. Bocsásson meg, kérem. De én ezt a darabot, amit ön most utoljára játszott, én kívülről tudom. Hadd játszom el csak ezt az egy darabot. Odaülhet mellém, és ha úgy látja, hogy rosszul játszom, és az orgonának ártana, azonnal félbeszakíthat. Nem zavarom önt soha többé, csak most az egyszer hadd játszom el ezt a darabot. Az orgonista teljesen el volt ámulva, hogy az idős úrnak volt bátorsága még harmadszor is megkérni őt. Jó, mondta, üljön le hát ide mellém. Ezt az egy darabot eljátszhatja. A látogató leült, kihúzta a regisztereket és elkezdett játszani. Alig játszotta el az első akkordokat, az orgonista tudta, hogy itt egy igazi művész játszik. Kétség nélkül egy nagy zenész ült ott, egy nagy mester. Az orgonista nem bír csodálkozásából kijózanodni. Ez az ember valóban jobban tudott játszani, mint ő. Ki lehet ez, aki ilyen csodálatosan tud játszani? Aztán eljátszotta az utolsó akkordokat is. Elhangzott az utolsó csengés, és akkor az orgonista bátorságot vett és mondta. Ön csodálatosan játszik. Én még tanulhatok öntől. Hogy hívják önt? És a látogató bemutatkozott. Mendelszohn a neve. Az orgonista azt gondolta, hogy nem jól értette. Ő volt az a híres zeneszerző, aki a saját darabját játszotta. Az orgonistának könnybe lábadt a szeme, amint mondta. Ha tudtam volna, hogy ön Mendelszohn, nem küldtem volna el. Szíve szerint játszhat ezután az új orgonán. Szívesen leülök én a sorok közé, hogy az ön csodálatos játékát hallgassam. Bocsásson meg, kérem, hogy ilyen udvariatlan voltam. Jézus Krisztus ott áll szívünk ajtaja előtt és kopogtat. Arra kéri önöket, hogy életünkben ő játssza a szólamot. Senki sem érti jobban az önök életét uralni, mint Jézus Krisztus. Hisz ő ajándékozta önöknek az életet, és ismeri szívünknek legtitkosabb indulatait is. Jézus az, aki végtelenül szereti önöket, és aki meghalt önök helyett, a legnagyobb árat fizet vele önökért. Kedves barátaim, önök is el akarják küldeni Jézust. Meddig akarnak még várni, hogy életükben a hatalmat átadják neki? Hozzák meg életük legbölcsebb döntését még ma. Hívják be őt. Mondják, jöjj Jézusom. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Jézus, égnek s földnek, Ura, hogy hozzánk jöttél és kopogtattál szívünk ajtaján. Köszönjük jó akaratodat. Szeretnénk ma megnyitni szívünket. Fogadd el azt, úgy, ahogy van, és tisztítsd meg azt a te dicsőségedre. Ámen.